From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren található konferencia központból. A beszélők az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja.
This broadcast is furnished as a public service.
A közvetítést a Bonneville Communications közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, illetve bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.
Thomas S. Monson, president of
Thomas
the Church.
S. Monson, az egyház elnöke vezeti ezt az ülést.
Brothers and sisters, we welcome you this morning.
Kedves testvérek, köszöntünk benneteket ma délután az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciájának negyedik ülésén. Üdvözöljük azokat is, akik televízió, rádió, az internet, illetve műholdas közvetítés segítségével csatlakoznak hozzánk. Hálásak vagyunk azon számos rendszer tulajdonosának és működtetőjének, akik ezt a konferenciát közvetítik. Ezen az ülésen a Tabernáculum kórus biztosítja a zenét. Vezényel Mac Wilberg, orgonán kísér Richard Elliot és Andrew Unsworth. A kórus a Dicsőítsd őt című himnusz éneklésével nyitotta meg ezt az ülést, most pedig megörvendeztetnek bennünket az Ó jöjj minden órában kezdetű himnusszal. A nyitóimál Glenn L. Pace elder mondja a 70-ektől. A kórus azután pedig elénekli a gyönyörű Sion a magasban kezdetű himnuszt.
Thank you. our Father in heaven,
we all mi mindannyian felismerjük, hogy nagyon nagy szükségünk van rád, és nagyon köszönjük neked ezt a gyönyörű zenét, a kórust, és azt, hogy behozták a zenéjükkel, az énekükkel a lelket. Nagyon hálásak vagyunk fiadért, ami megváltókért, az, hogy elküldted őt hozzánk. És nagyon hálásak vagyunk azért, hogy látnokok, proféták és kinyilatkozatok vezethetnek minket ma. És hálásak vagyunk azokért, az emberekért, akik szólni fognak hozzánk, akik felkészültek azért, hogy elmondják nekünk mindazt, aminek szükség van, hogy meghallgassunk. És azok, akik eljöttek ide, hogy gyógyírt találjanak a sebeikre, hogy békességet és vigasztaláljanak. És kérünk téged, hogy az üzenetek ne csak megérintsenek most minket, hanem hogy segíts abban, hogy abból tanulhassunk és okulhassunk is az életünkben. Segíts abban, hogy elgondolkozzunk ezeneken az üzeneteken, hogy érezhessük közben a szeretetedet, és ezekért imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Simply beautiful.
Egyszerűen gyönyörű volt. Most pedig örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Henry Beiring elnököt, az első elnökség első tanácsosát. Őt Elton Perry Elder követi a 12 apostol kórumából. Utána pedig H. David Burton püspök, az egyház elnöklő püspöke szól hozzánk.
I feel blessed to have the opportunity to speak with you on this Sabbath.
Áldottnak érzem magam, hogy szólhatok hozzátok ezen a szabadnapon. Bár mások a körülményeink és más az életünk, mégis mindannyian szeretnénk jobbak lenni annál, mint amilyenek most vagyunk. Lehetnek páran, akik tévesen úgy érzik, hogy már elég jók, és olyanok is lehetnek, akik már feladták a próbálkozást, hogy jobbak legyenek. Ám Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma mindenkinek azt üzeni, hogy amíg csak élünk, elvárhatjuk magunktól, és el is kell várnunk, hogy jobbak legyünk. Ennek az elvárásnak egy részét elénk tárja egy kinyilatkoztatás, melyet Istentől kaptunk Joseph Smith prófétán keresztül. Ez leírja azt a napot, amikor majd találkozunk a szabadítóval, ami mindannyiunkkal meg fog történni, valamint elmondja nekünk, hogyan készüljünk fel és mit várhatunk. A kinyilatkoztatás Moroni könyvében található. Imádkozzatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet, melyet mindenkinek megadott, aki igaz követője fiának, Jézus Krisztusnak. Hogy Isten fiaivá legyetek, hogy amikor megjelenik, akkor olyanok legyünk, mint ő, mert a maga valóságában fogjuk látni őt, hogy meglehessen ez a reménységünk. Hogy megtisztulhassunk, miként ő is tiszta. Ámen. Ez segít megérteni, miért bizakodó minden hívő utolsó napi szent, ami az eljövendőket illeti. Legyen bármilyen nehéz is a jelen. Hitünk szerint Jézus Krisztus evangéliumának megélése által olyanná válunk, mint a szabadító, aki tökéletes. Ha az önelégültségbe süppedők, akik úgy gondolják, hogy nekik már nem kell fejlődniük, eltűnődnének Jézus Krisztus jellemvonásain, kevésségük rögtön darabokra hullna. De még a legalázatosabb embert is várakozással tölteti el az a buzdítás, hogy váljunk olyanokká, mint a szabadító. Ennek a csodálatos átalakulásnak, amiben létét nagyszerűen megragadja számomra az egyik gyermekének. Emlékszem, ahogy az egyik vasárnap elnéztem a termet betöltő éneklő gyerekek arcát. Mindegyikük előre hajolt, már majdnem a szék peremén ült. Fényt láttam a szemükben, és eltökéltséget az arcukon, amint oly nagyon énekeltek. Lehet, hogy már ti is hallottátok. Remélem, hogy örökre az emlékezetünkben cseng majd. Én Jézust fogom követni minden nap, minden percben. Próbálok kedvesen szólni, jót tenni mindenkivel. Ha kísértés érzek, hogy rosszat tegyek, odafigyelek, hogy nekem mit súg a Szent Lélek. Úgy szeres, ahogy ő szeret téged. Légy mindig jó szívű, mindig kedves. Légy gyengéd és figyelmes mindenkivel. Szeress úgy, mint Jézus szeret. Nekem úgy tűnt, hogy nem csupán énekelnek, hanem az eltökéltségüket is kifejezésre juttatják. Jézus Krisztus a példájuk. Elhatározták, hogy olyanok lesznek, mint ő. Az arcukon ragyogó lelkesedés és szemük csillogása meggyőztek arról, hogy nincsenek kétségeik. Sikerre számítanak. Hitük szerint, mikor a szabadító arról tanított, hogy legyünk tökéletesek, nem azt mondta, hogy reménykedjük ebben, hanem megparancsolta nekünk, és ők biztosak abban, hogy az Úr előkészítette az utat. Ez az eltökéltség és magabiztosság minden utolsó napi szent szívében ott lehet, és ott is kell lennie. A szabadító engesztelésével és példájával előkészítette számunkra az utat. Még az éneket ismerő gyermekek is jól tudják, hogyan. A szeretet az az ösztönző alapelv, amellyel az Úr vezet minket, míg nem olyanná válunk, mint ő, aki a mi tökéletes példánk. Életünket óráról órára be kell tölteni Isten szeretetének és a mások iránt érzett szeretetnek. Ez nem meglepő, hiszen az Úr maga mondta, hogy ez az első és nagy parancsolat. Isten szeretete vezet el minket az ő parancsolatainak betartásához, és elsősorban mások szeretete miatt tudunk engedelmeskedni neki. Jézus halandó szolgálata során egy gyermekkel példázta azt a tiszta szeretetet, amellyel rendelkezhetünk, és rendelkeznünk kell ahhoz, hogy olyanok legyünk, mint ő, és a családot nevezi meg az egyik ideális helyként arra, hogy megtanuljunk úgy szeretni, ahogy ő szeret. Ez azért van, mert a családi kapcsolatainkban tapasztaljuk meg a legnagyobb örömet és a legnagyobb bánatot is. Örömeink abból erednek, hogy mások jólétének fontosságát a miénk elé helyezzük. Ez a szeretet. A bánat pedig elsősorban önzésből ered, mely a szeretet hiánya. Isten azt az eszményképet állítja elénk, hogy oly módon alkossunk családokat, ahogyan az leginkább elvezet minket a boldogsághoz, és távol tart a bánattól. A férfi és nő szent szövetségben megígéri, hogy a másik jólétét és boldogságát állítja élete középpontjába. A gyermekek olyan családba születnek, ahol a szülők gyermekeik szükségleteit ugyanolyan fontosnak tartják, mint a sajátjukat. A gyermekek pedig szeretik a szüleiket és egymást. Ez a szerető család eszményképe. Sokunk otthonának falain megtalálhatóak ezek a szavak. Családunk örökre együtt lehet. Nem messze az otthonomtól van egy sírkert, egy édesanyja nyugszik ott, férjével egymáshoz és utódaikhoz pecsételték őket Isten templomában, és időre és az örökké valóságra. A síron ez a felirat olvasható. Kérlek titeket, ne legyetek üres székek. Azt kérte ezt a feliratot, azért kérte ezt a feliratot, mert tudta, hogy férje, gyermekei és unokái egyéni döntéseitől függ majd, hogy az egész család együtt lesz-e. A kérlek titeket kifejezés pedig azért álltott, mert sem ő, sem Isten nem kényszeríthet senkit arra, hogy a boldogságot válassza. És ott van Sátán is, aki pedig azt akarja, hogy sem ebben az életben, sem pedig a következőben ne találjanak boldogságra a családok, csak is nyomorúságra. Szeretnénk ma javasolni néhány olyan döntést, melyek nehéznek tűnhetnek ugyan, de biztosítják, hogy ne legyenek üres székek a családotokban az eljövendő világban. Az első tanács a férnek és feleségnek szól. Imádkozzatok a szeretetért, mely lehetővé teszi számotokra, hogy meglássátok a társatokban rejlő jót. Imádkozzatok a szeretetért, mely elhalványítja a gyengeségeket és a hibákat. Imádkozzatok a szeretetért, hogy a társatok öröme a ti örömötök is legyen. Imádkozzatok a szeretetért, hogy enyhíteni akarjatok társatok terhén és bánatén. Láttam ezt a szüleim házasságában. Minél rosszabbul érezte magát édesanyám a halálos betegsége idején, édesapám életében egyre nagyobb szerepet kapott az, hogy vígaszt és erőt adjon neki. Megkérte a kórházat, hogy állítsanak be a szobájába egy ágyat. Ott akart lenni, hogy biztos lehessen benne, semmiben nem szenved hiányt. Reggelente kilométereket gyalogolt a munkába majd vissza, hogy mellette töltse az éjszakát ebben a nehéz időszakban. Szerintem Isten ajándéka volt az, hogy még jobban tudta szeretni őt, amikor az oly fontos volt neki. Szerintem pontosan azt tette, amit szeretett teljes módon Jézus is tett volna. A következő tanácsom az eltévejedett gyermekek szüleihez szól. A szabadító tökéletes példát mutatott a kitartó szeretetre. Emlékezzetek vígaszadó szavaira, melyeket azoknak a nefitáknak mondott, akik korábban elutasították, hogy ő hozzájöjjenek. A keresztre feszítését követő pusztítás túlélőihez beszélt. Ó, ti Izrael háza, akiket megkíméltelek! Mi gyakran összefoglak gyűjteni benneteket, miként a tyúk szárnyai alá gyűjti csibéit, ha szívetek minden szándékával bűnbánatot tartotok, és visszatértek hozzám. A tékozló fiú története mindannyiunknak reményt ad. A tékozló fiú felidézte otthonát, és a ti gyermekeitek is vissza fognak rá emlékezni. Érezni fogják a szereteteteket, és ez majd visszahozza őket hozzátok. Orson F. Whitney Elder egy 1929-es általános konferencián figyelemre méltó ígéretet tett a hithúszülőknek, akik megbecsülik a gyermekeiket, hozzájuk kötő templomi pecsételést. És én tudom, hogy ez igaz. Bár lehet, hogy néhány jó elkoborol, mondta Whitney Elder, a pásztor rajtuk tartja a szemét, és előbb vagy utóbb érezni fogják, amint utánok nyúlik az isteni gondviselés karja, és visszahozza őket a nyájba. Aztán így folytatta. Imádkozzatok hanyag és engedetlen gyermekeitekért. Hittel ragaszkodjatok hozzájuk. Reméljétek, és bízzatok, míg meg nem látjátok Istenünk szabadítását. Imádkozhatok a gyermekeitekért, szerethetitek őket, és azzal a biztos tudással nyújthatjátok ki feléjük a kezeteket, hogy Jézus is ezt teszi. Ha folyamatosan próbálkoztok, akkor azt teszitek, amit Jézus is tesz. Most pedig a gyermekeknek tanácsolnék valamit. Az Úr olyan parancsolatot adott nektek, amelyhez különleges ígéret társul. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. A 10 parancsolatban ez az egyetlen, ami mellett egy ígéret is áll. Lehet, hogy nem élnek már a szüleitek. Egyes esetekben előfordulhat, hogy úgy érzitek, szüleitek nem érdemlik ki a gyermekeik tiszteletét. Lehet, hogy soha nem is ismertétek őket, azonban nekik köszönhetitek az életet. És ha nem is hosszabbodik meg az életetek, de jobbá válik már pusztán attól, hogy tisztelettel emlékeztek a szüleitekre. Most azokhoz szólok, akik úgy fogadták örökbe mások családját, mintha a sajátjuk lenne. Vannak olyan barátaink, akik jobban emlékeznek a gyermekeim születésnapjára, mint én. Feleségemmel vannak olyan barátaink, akik szinte soha nem maradnak el az ünnepkor. Gyakran elérzékenylök, amikor valaki azzal kezdi a beszélgetést. Hogy van a családod? Majd szeretetes sugárzó arccal várja a választ. Látszik, hogy figyelmig sorba veszem gyermekeim életét. Szeretetes segít, hogy még jobban érezzem a szabadító gyermekeim iránti szeretetét. Kérdésükből kiviláglik, hogy úgy érzik, amit Jézus érez, és azt kérdezik, amit ő kérdezne. Olykor nehezen vesszük észre, amint életünk során egyre nagyobb erőt kapunk a szeretetre, és egyre inkább olyanná válunk, mint a szabadító, aki a mi tökéletes példánk. Biztatni szeretnélek titeket, azon az úton haladtok, melyen járva hasonlóbbákká váltok Jézushoz, és ennek bizonyítéka is van. Segíthet, ha felidézitek, milyen volt, mikor még a gondok és a megpróbáltatások közepette is kisgyermekekben élő érzést töltött el benne. Gondoljatok az éneklő gyerekekre. Gondoljatok azokra az alkalmakra, amikor talán nem is olyan régen úgy éreztetek, mint a kisgyermekek, amikor azt éneklik. Én Jézust fogom követni minden nap, minden percben. Emlékezzetek rá, hogy Jézus arra kérte a tanítványait, vigyék hozzá a gyermekeket, és azt mondta, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké az Istenek országa. Amikor próbáltatok olyanok lenni, mint Jézus, ti is megéreztétek a tiszta kisgyermek békéjét. Talán akkor, amikor megkeresztelkedtetek. Neki nem volt szüksége a keresztelkedésre, mert ő tiszta volt. Amikor azonban ti megkeresztelkedtetek, éreztétek, amint tisztává lesztek, akár a kisgyermek. Az ő keresztelkedésekor megnyíltak a mennyek, és hallotta az ő mennyei atya hangját, amint így szólt. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ti nem hallottatok hangot, azonban éreztétek mennyei atyánk jóváhagyásának örömét, amiért azt tettétek, amit Jézus is megtett. Éreztétek a családotokban, amikor bocsánatot kértetek a házastársatoktól, vagy megbocsátottátok egy gyermek hibáját, vagy engedetlenségét. Ezek a pillanatok egyre gyakoribbá válnak akkor, ha próbáljátok azt tenni, amit Jézus tenne. Értetek hozott engesztelése miatt gyermeki engedelmességetek elhozza szívetekbe a szabadító szeretetének érzését, mindazt, amit ő érez irántatok, és amit ti éreztetek ő iránta. Ez az egyik olyan ajándék, amelyet hű tanítványainak ígért, és ezt az ajándékot nem csak ti kaphatjátok meg, hanem szerető családotok tagjai is. Az ígéret 3 nefiben adatott, és minden gyermekedet az Úr tanítja majd, és nagy lesz gyermekeid békessége. Remélem úgy távoztok már innen, hogy keresitek majd a lehetőséget, hogy kedvesen szólhassatok és jót tehessetek. Megígérem nektek, hogy a gyermeki béke, amit egykor ti is éreztetek, ezáltal gyakran meglátogat titetek, és veletek is marad. Igaz az ígéret, amelyet tanítványaitok adott. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Még egyikünk sem tökéletes, azonban gyakran bizonságot nyerhetünk arról, hogy jó úton járunk. Ő vezet minket, és inne nekünk, hogy kövessük. Tanúbizonyságomat teszem arról, hogy az út a Jézus Krisztusba vetett hiten a keresztelkedésen, a Szentlélek ajándékán átvezet, miközben parancsolatait betartva kitartunk a szeretetben. Tanúbizonyságomat teszem arról, hogy Atyánk él és szeret minket. Szereti az ő szeretett fiát, az Úr Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes példánk. Joseph Smith a visszaállítás profétája volt. Látta az Atyát és a fiút. Tudom, hogy ez igaz. Az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházában jelen van azon papsági szertartások felajánlásának. Papsági hatalma, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy egyre jobbak legyünk, és mindinkább hasonlóvá váljunk a szabadítóhoz és mennyei atyánkhoz. Jézus Krisztus nevében, ámen.
My wife and I had the privilege of attending the Mormon Miracle Pageant.
Feleségemmel együtt az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy most nyáron részt vehettünk a Utahi Mentájban megrendezett Mormon Csoda című előadáson. A rendezvény előtti egyik este beszélgettünk a szereplőkkel. Mivel olyan sokan voltak, csak két részletben tudtunk mindannyiukhoz szólni. A színdarabban több mint 800-an vettek részt, amelyből 570-en 18 év alattiak voltak. Idén 100-al több szereplő volt a tavalyihoz képest, így a ruhákért felelős nőtestvéreknek további jelmezeket kellett készíteniük, amit örömmel meg is tettek. Inspiráló volt látni, hogy milyen szervezetten figyeltek oda a legapróbb részletekre is. A rendezvény helyszíne a Mentai templom alatti egyik gyönyörű domboldal volt. Amikor mi is részt vettünk rajta, 15 ezer néző látta a műsort. Izgalmas volt látni azt a seregnyi fiatal férfit és nőt, hogy mennyire átélik az evangélium visszaállításának történetét, miközben olyan lelkesen és nagyszerű lelkülettel játsszák a szerepüket. Amikor Perry nőtestvére Mentájban vagyunk, mindig szeretünk elmenni a templomba. Ezekben a régebbi templomokban, melyeket a korai pionírok olyan sok áldozat árán építettek, különleges lelkület uralkodik. A Mentai templom egyik szertartása különösen mély érzésekkel töltött el. Felidézte régi emlékeimet arról, hogy miként élt bennem a Logan templom még a felújítása és átépítés előtti időszakból. Ahogy zajlott a templomi szertartás, és átmentünk egyik szobából a másikba, mindenhol hallani véltem a korai pionírok hangját, amit ezt mondják. Nézzétek, mit építettünk a puszta kezünkkel. Nem voltak elektromos szerszámaink. A kivitelezésben nem segítettek építési vállalkozók és alvállalkozók. Nem volt különleges darunk, hogy felemelje nehéz köveket. A munkát saját erőnkből végeztük el. Mi dicsőséges örökséget hagytak ránk a San Pete megyei pionírok. Ronald Reagan, az Egyesült Államok volt elnöke egyszer azt mondta, idézem, nem akarok visszamenni a múltba. Azt akarom, hogy a múlt szemén áttekintsünk a jövőre. Lényegre törő bölcsessége a mai napig visszhangzik bennem. Van valami különleges abban, amikor megvizsgáljuk a múlt leckéit, hogy azok felkészíthessenek minket a jövő kihívásaira. Mi dicsőséges örökséget, hitet, bátorságot és leleményességet hagytak ránk a nemes lelkű korai pionírok, hogy azokra építsünk. Minél tovább élek, annál jobban elmélyül irántuk érzett csodálatom. Az evangélium befogadása teljes változást hozott az életünkben. Mindent hátrahagytak, otthonaikat, munkahelyiket, farmjaikat, és még szeretett családtagjaikat is, majd elindultak a pusztaságba. Minden bizonnyal sokkolta őket Brigham Young bejelentése, amikor ezt mondta, ez az a hely. Előttük volt a roppant, sivatagos pusztaság, terméktelen zöld dombok, fák és a gyönyörű rétek, melyeket a legtöbb korai pionír már ismert. Istenbe és vezetőikbe vetett szilárd hittel hozzáláttak, hogy a hegyek árnyékában csodálatos közösségeket hozzanak létre. Sok megfáradt pionír éppen csak elkezdte élvezni az élet szerény örömeit, amikor Brigham Young újra felszólította őket, hogy ismét hagyják el otthonaikat, és menjenek keletre, nyugatra, északra és délre, hogy benépesítsék a hatalmas völgyet. Így jöttek létre St. Pete megyei Fairview, Ephraim, Mentai, Moroni és Mount Pleasant nevű települése is. St. Pete megyei látogatásomból visszatérve arra vágytam, hogy még többet megtudjak a helyi korai pionírjairól. Úgy döntöttem, hogy eltöltök néhány órát az egyháztörténeti könyvtárban, és kicsit utánolvasok a történetüknek. 1849-ben, csupán 2 évvel azután, hogy megérkeztek a nagy sóstó völgyébe, Brigham Young, a nyugat nagy gyarmatosítója, összehívott egy csoportnyi szentet, hogy menjenek le délre, és egy másik sivatagos pusztaságba újra kezdjék el felépíteni otthonaikat és közösségeiket. Röviddel azután, hogy letelepedtek St. Pete-ben, Heber C. Kimball elnök meglátogatta Mentai-ban élőket, és megígérte nekik, hogy a völgyre néző dombon egy templom fog felépülni, melyhez a keletre fekvő hegyek köveit fogják használni. Néhány évvel Heber C. Kimball elnök látogatása után a lakosok kissé aggódni kezdtek, mivel még semmi sem történt a templomok felépítése érdekében. Az egyik polgár kijelentette, muszáj, hogy legyen itt egy templom. Eleget vártunk már erre az áldásra. Egy másik azt mondta, ha valóban lesz itt egy templomunk, akkor jobb lenne munkába állnunk és felépítenünk. És pontosan így is tettek. Az alapkőletételt 1879. április 14-én hétfőn, mintegy 30 évvel a St. Pete völgybe történő megérkezésük után tartották meg. Számos történetet lehetne mesélni azoknak a munkásoknak a szorgalmáról, akik a tőlük telhető legjobb munkával járultak hozzá a csodálatos templom felépítéséhez. Jó pár évvel ezelőtt a Mentai templom újra szentelésekor Hinckley elnök ezt mondta, jártam már a világ nagyszerű építményeiben, azonban egyikben sem volt ahhoz fogható érzésem, mint amikor Isten eme pionír emelte házaiba látogatok el. A Hinckley család igen különleges kapcsolatban állt a Mentai templommal. Marjorie Hinckley nő testvér nagyapja a Mentai templom építésekor megsérült, ami végül a halálához vezetett. Ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy a múlt által miként tekinthetünk jobban a jövőre, szeretném megosztani veletek a Mentai templom építéséről szóló egyik beszámolót. Utána pedig szeretném elmondani, hogy ez mit tanított nekem az igaz tantételekről. A Mentai völgybe érkező, majd pedig ott letelepedő néhány tanult norvég ács kapta azt a feladatot, hogy építsék meg a templom tetejét. Csak hogy még sosem készítettek tetőszerkezetet, mivel korábban hajóácsként dolgoztak. Nem tudták, hogyan kell tetőt tervezni. Ekkor a következő gondolat jutott eszükbe. Miért nem építünk egyszerűen egy hajót, mivel egy jól megépített hajó nagyon stabil és biztonságos, a terveket fejjel lefelé fordítva egy igen szilárd tetőt fogunk kapni. Így hozzá is láttak a hajó terveinek, majd amikor elkészült, a tervet megfordították, és ezzel kész is lett a Mentai templom teteje. Ebben az esetben a múlt tapasztalatait, a hajóépítés alapelveit használták fel, hogy eleget tudjanak tenni egy új kihívásnak. Nagyon helyesen úgy gondolták, hogy azok az alapelvek, melyek egy tengerre szánt hajó építésére vonatkoznak, egy stabil tető megépítésre is alkalmazhatók. Például mindkét építménynek vízhatlannak kellett lennie. A szerkezet alapvető tulajdonságaira nincs hatással annak elhelyezkedése, akár felfelé, akár fejjel lefelé áll. Leginkább arra volt szükségük, hogy ismerjék azokat a legfontosabb alapelveket, melyek egy stabil, maradandó építmény felépítéséhez kellenek. Jézus Krisztus evangéliuma olyan örök alapelveket és igazságokat tartalmaz, melyek a hajók és tetők építésének alapelveinél sokkal tartósabbak. Az Úr igaz egyházának tagjaiként, nektek és nekem különleges hozzáférésünk és rálátásunk van ezekre az örökkévaló alapelvekre és igazságokra, különösen akkor, amikor egyéni vagy családi kérdésekben hallgatunk a lélek útmutatására, vagy amikor hallgatjuk a próféta hangját, amint kijelenti Isten igéjét az egyház összes tagjának. Ti is, és én is jól tudom, hogy életünkben milyen fontosak ezek az örökkévaló tantételek és igazságok. Nem hinném, hogy nélkülük a korai pionírok szembe tudtak volna nézni a rájuk váró veszélyes és bizonytalan jövővel, mint ahogy mi sem tudnánk. Ezek jelentik az egyetlen igaz és örökkévaló utat, melyek által jövőre tekintünk, különösen abban az egyre veszélyesebbé és bizonytalanabbá váló világban, amelyben élünk. Ezek a norvég hajóácsok szakmájukban szerzett alapvető jártasságaikat hozták magukkal, melyeket aztán hajóépítés helyett templomok építésére használták fel. Mi hozott ilyen drámai változást a fontossági sorrendjükbe? Csak egyetlen válasz létezik, ami megmagyarázná, miért voltak hajlandók mindent feláldozni azért, hogy Isten királyságának építői lehessenek. Tanították nekik, majd elfogadták Jézus Krisztus evangéliumának örökkévaló tantételét és igazságait. Rájöttek arra, hogy küldetésük nem csupán abból állt, hogy épületeket építsenek, hanem hogy az evangélium való tudásuk megosztásával hozzájáruljanak mások építéséhez is. A Tan és a Szövetségek 50. szakaszában ezt olvashatjuk. Aki tehát prédikál, és aki fogadja, megértik egymást, és mindketten épülnek, és együtt örvendeznek. Amikor részesültünk abban a különleges áldásban, hogy megismerhettük Jézus Krisztus evangéliumát, majd megkeresztelkedve magunkra vettük Krisztus nevét, azt a kötelességet is magunkra vállaltuk, hogy az evangéliumot másokkal is megosztjuk. Annak érdekében, hogy Jézus Krisztus evangéliuma hirdetésének közös felelősségét még jobban teljesíteni tudjuk, az egyház a feje tetejére állította a misszionárisi programot. Néhány éve megszüntettük a szövegmissziókat, és figyelmünket az egyházközségi misszionárisi erőfeszítések irányába fordítottuk. Az egyház egyházközségi tanácsai megalkotott egy egyházközségi missziós terv hatására egyre nagyobb fejlődést érünk el. A legtöbb sikert a teljes idői misszionárisok érik el azáltal, hogy szorosan együttműködnek az egyházközségi tanácsokkal, az egyházközségi misszióvezetőkkel, valamint az egyháztagokkal. Megfigyeltük, hogy az egyházközségi alapokra helyezett misszionárisi munka több egyháztagot von be az érdeklődők felkutatásába és tanításába. Az érdeklődőket gyakran az egyháztagok otthonába hívják, hogy ott hallgathassák meg a misszionárisi leckéket. Az egyházközség tagjai még izgatottabban várják, hogy megoszthassák a Jézus Krisztus evangéliumáról való becses tudásukat, amikor közvetlenül tapasztalják meg a misszionárisi szolgálat édes áldásait, és gyakoribb emlékeztetőket kapnak erre az egyházközségi misszióvezető. Az egyháztagok körültekintőbbekké válnak, miközben azon emlékednek és azért imádkoznak, hogy megoszthassák az evangéliumot a barátaikkal, szomszédaikkal, valamint a más hitet valló családtagjaikkal. Gordon B. Hinckley elnök azt tanította, közülünk oly sokan tekintenek misszionárisi munkára, mint egyszerű kopogtatásra. Mindenki, aki ismeri ezt a munkát, tudja, van ennek egy jobb útja is. Ez az út az egyháztagokon átvezet. Valahányszor van egy olyan egyháztag, aki bemutat egy érdeklődőt, azonnal beindul egy támogatási rendszer. Az egyháztag bizonyságot tesz a munka igaz voltáról. Vágyik arra, hogy érdeklődő barátja boldog legyen. Izgalommal tölti el, amikor barátja halad az evangélium megismerésében. Továbbra is a teljes idejű misszionárisok fogják a tanítás javát végezni. Viszont az egyháztagoknak bőségesen lesz alkalmuk kérdésekre válaszolni és megosztani a bizonyságaikat. Jobban megszívleljük a proféta szavait, amennyiben felkészítjük magunkat, hogy tanítsuk az evangélium alapvető tantételeit. A felkészülés előzi a félelmet, valamint egyszerűsíti és meg is erősíti mindazt, amit az egyháztagok a teljes idejű misszionárisok támogatásában tesznek. A teljes idejű misszionárisok három alapvető leckét tanítanak. A visszaállítást, a szabadulás tervét, valamint Jézus Krisztus evangéliumát. Mennyire vagytok felkészültek arra, hogy tanúságot és bizonyságot tegyetek ezen alapvető leckék igazságáról? A Prédikáljatok evangéliumot című sugalmazott misszionárisi kézikönyvet tanulmányozva készítsétek fel magatokat arra, hogy támogathassátok a teljes idejű misszionárisok munkáját, miközben ezeket az alapvető evangéliumi leckéket tanítják. Sajátítsuk el mindkét fontos leckét, melyeket a Mentai templom tetőszerkezetét építő norvég hajóácsok tanítottak nekünk. Az első az, hogy a múlt alapelvei és igazságai segítenek szembenéznünk a jövővel. Másodszor pedig tanulhatunk az az iránti vágyunkból, hogy amit tudnak, megosszák másokkal, hogy ezáltal segítsenek felépíteni Isten királyságát. Ha ezt a második leckét jól megtanuljuk, segíteni fogunk másoknak, fivéreinknek és nőtestvéreinknek, Isten fiainak és leányainak, hogy ugyanazokkal az örökkévaló ígéretekkel nézenek szembe a bizonytalan jövővel, melyekkel mi is rendelkezünk. Jézus Krisztus evangéliuma igaz. Azért lett visszaállítva, hogy megáldja az életünket ezekben az utolsó napokban. Mennyei Atyánk egyszerű boldogság tervének minden igazságát, tantételét és szertartását tartalmazza, hogy általa mindannyian visszatérhessünk hozzá, és örökre vele élhessünk. Bizonságom teszem nektek arról, hogy Jézus Krisztus evangéliuma az ő isteni útja számunkra, mely által szembenézhetünk dicsőséges jövőnkkel. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful invocation.
Köszönöm Pace-eddel ezt a csodálatos nyitóimát, amit hallottunk tőled. Let virtue garnish thy thoughts unceasingly. Gondolataidat pedig díszítse szüntelenül az erény. Akkor majd megerősödik önbizalmad Isten színe előtt. A 12. születésnapom közelettével még számos követelménynek eleget kellett tennem, mielőtt kiléphettem volna az elemiből. Az egyik ilyen dolog az volt, hogy ügyelve a helyes sorrendre fel kellett mondanom a 13 hittételt. Az első 12 hittétel könnyen ment, a 13. azonban nagyon nehéznek tűnt. Emlékszem, hogy leginkább a felsorolt erények sorrendje jelentette a kihívást. Egy türelmes és kitartó elemis tanárnak köszönhetően végül sikerült eleget tennem a feladatnak. Évekkel később beköltöztünk első otthonunkba. Meglepve értesültünk róla, hogy korábbi elemis tanítom lett az egyik szomszédunk. Több mint 40 évig éltünk egy szomszédságban, ő azonban soha nem fedte fel a mi kis titkunkat az én tanulási nehézségeimről. Hiszünk abban, hogy tisztességesnek, igaznak, erkölcsösnek, jó akaratúnak, erényesnek kell lennünk, és minden emberre jót kell cselekednünk. Tulajdonképpen mondhatnánk, hogy Pál intését követjük. Mindent hiszünk, mindent remélünk. Sok mindent elviseltünk már, és reméljük, hogy mindent el tudunk majd viselni. Ha van bármi, ami erényes, szép, jónak mondott, vagy dicséretre méltó, akkor törekszünk azokra a dolgokra. Ma azokról a személyes jellemvonásokról szeretnék beszélni, melyeket erényeknek nevezünk. Az erényes jellemvonások a keresztény élet, valamint a belső ember kifelé történő megnyilvánulásának alapvető elemei. Számos erény végén a ség végződés szerepel, úgy mint tisztesség, szelídség, jószívűség, lelkiség, nagylelkűség, felelősség, mértékletesség, erkölcsösség, előzékenység, hűség és így tovább. Tisztán nyelvtani meggondolásból azokra az erényekre, melyek a ség ragra végződnek, a továbbiakban mint séges erényekként fogok utalni. A ségrag mindig valamilyen tulajdonságot vagy állapotszintet jelöl. Csupán körül kell néznünk, mi is történik a közösségeinkben, és rögtön rájövünk, hogy az erényes jellemvonások kihalófélben vannak. Gondoljunk csak a forgalmas autópályákon vezető autósok viselkedésére. Az országúti dühöngés túlságosan is gyakori jelenség. Az udvariasság teljesen kikapott a politikai beszélgetéseinkből. Miközben a világ országai pénzügyi és gazdasági kihívásokkal néznek szembe a hűséget és a becsületességet felváltotta a kapzsiság és a korrupció. Egy középiskolai látogatás során gyakran durva beszéddel és szemérmetlen öltözetekkel találjuk szembe magunkat. Sok sportoló sportszellőtlenül viselkedik, és gyakran csupán akkor mutat alázatot, ha jogi vagy erkölcsi vétségek miatt kerül a középpontba. Népességünk nagy része kevés felelősséget érez saját fizikai jóléte iránt.
szorult anyagi helyzetükben. Az adósok közül sokan a bankokat és hitelintézeteket hibáztatják, mert azok hitelt adtak nekik, amit aztán terhetetlen vágyaikra, nem pedig szerény szükségleteik kielégítésére fordítottak. Időnként a jó ügyek iránti nagy lelkűségünk elhalványul, miközben rákapunk arra, hogy több mindenünk legyen, mint amire szükségünk van. Testvérek, ne fertőzzön meg bennünket a társadalmat átjáró erkölcsi gyengélkedés kórja. Ha követjük a világot a keresztény központú normák elhagyásában, a következmények katasztrofálisak lehetnek. Az örökkévaló következményekkel járó személyes hit és hűség csorbát fog szenvedni, ami pedig a családi összetartásra és az egymás iránti érzékenységre is súlyos csapást mér. A vallás társadalomra gyakorolt hatása csökkenni fog, a jogállamiság pedig próbára lesz téve, és talán majd félre is söprik. A természetes embert megfertőző dolgok meleg ágyát, pedig Sátán nagy örömmel fogja gondozni. Ki kell húznunk magunkat, és kitartóan kell hangoztatnunk az életünkben lévő krisztusi séges erényeket. Az erényes jellemvonások megtanítása az otthonokban olyan szülők és családtagok körében veszi kezdetét, akik gondosan jó példát mutatnak. A helyes szülői példamutatás utánzásra ösztönöz a helytelen, pedig utat enged a nem törődömségnek és a rossz példák felnagyításának. A képmutató példamutatás lerombolja a hitelességet. A 8 éves Megan nagyon szeret zongorázni. A zongora tanára nemrég egy fánkot ajánlott fel jutalmul a rendszeres napi gyakorlás fejében. Azt mondta, hogy hétközben majd valamikor fel fogja hívni Megant fánk ügyben. Ha gyakorolt aznap, akkor megkapja a jutalmat. Amikor telefonált, a kislány azonban nem volt otthon, hogy beszámoljon a gyakorlásról. Mikor a heti zongora órán a tanár megkérdezte, hogy gyakorolt-e, Megan azt válaszolta, hogy szerinte igen, és így elfogadta az ajándékot. Amikor édesanyja észrevette a fánkot, kérdőre vonta a kislányt, és segített neki megérteni, hogy becsületesnek kell lennie. Megan az édesanyja biztatására ezután felhívta a tanárt, hogy bocsánatot kérjen tőle. Telefonbeszélgetésük során aztán kiderült, hogy az eset óta Megan már eleget tett a kitűzött feladatnak, és így már teljesen kiérdemelte a jutalmat. A bölcs és figyelmes szülőknek hála, ezek az értékes leckék sokáig élnek az emlékezetünkben. 15 éves unokánk Ben a síjelés megszállottja, és már versenyeken is szép sikereket ért el. Az egyik Idaho-ban megrendezett verseny előtt szülei emlékeztették, hogy majd az iskolai jegyei fogják meghatározni, hogy részt vehet-e rajta, vagy sem. A szállás már le volt foglalva, a nagyszülők is tervezték, hogy eljönnek, Ben pedig lázasan próbált eleget tenni a szülei által meghatározott tanulmányi követelményeknek. Végül aztán mégsem sikerült elérnie a kitűzött célt. Ben nem vett részt a versenyen, és ezzel pontokat veszített a középiskolai síbajnokságban. Megtanulta azonban értékelni a felelősség és a felelősségre vonhatóság erényét. A következetes szülők gyakran többet szenvednek és gyötrődnek, mint a gyerekek, akiket tanítani igyekeznek. James E. Faust elnök azt mondta, hogy a becsületesség számos erény szülőanyja. Azt mondta, hogy a becsületesség nem más, mint az erkölcsi normákhoz való határozott ragaszkodás. Azt is mondta, hogy a becsületesség a fegyelmezett tudatból sugárzó fény, mely a bennünk lévő isteniség ereje. Nehéz bármilyen erényt is kifejezésre juttatni, ha valakiből hiányzik a becsületesség. Becsületesség nélkül gyakran feledésbe merül az őszinteség, a becsületesség hiányában az udvariasság is csorbát szenved. Ha nem fontos a becsületesség, akkor igen nehéz fenntartani a lelkiséget. Az ószövetségi időkben Mózes a következő tanácsot adta Izrael gyermekeinek. Ha valamely férfi fogadást fogad az Úrnak, vagy esküdtesz, hogy lekötelezze magát valami kötésre, meg ne szegje az ő szavát, amint az ő szájából kijött, egészen úgy cselekedjék. Thomas S. Monson elnök néhány évvel ezelőtt arra emlékeztetett bennünket, hogy legtöbben nem követnek el kétségbeesett tetteket, ha megtanították őket arra, hogy a méltóság, a becsületesség és a fedhetetlenség fontosabbak, mint a bosszúállás vagy a düh. És ha megértik, hogy végső soron a tisztelet és a kedvesség segítségével nagyobb eséllyel számíthatnak a sikerre. Talán már hallottatok az első világháború elveszett zászlóaljáról, Izrael 10 elveszett törzséről, vagy az elveszett fiúkról, J.M. Barry Pán Péter című darabjából. Lehet, hogy ismeritek Michael McLean Elfeledett dallamok című albumát is. Az erényes jellemvonásokat, különösen a ségeseket, soha nem szabad elfeledni, vagy figyelmen kívül hagyni. Ha valaha is elfelejtjük, vagy félre söpörjük őket, akkor elkerülhetetlenül elveszett erényekké válnak. Ha elvesznek, a családok mérhetetlenül meggyengülnek. Az emberek Jézus Krisztusba vetett hite elhalványul, a fontos és örökkévaló kapcsolatok pedig veszélybe sodródnak. Az erényes jellemvonások széleskörű gyakorlása enyhíteni fog Sátánnak a társadalomra gyakorolt szorításán, és meghiúsítja alattomos tervét, hogy fogságba ejtse a halandó ember szívét, szellemét és lelkét. Most van itt az idő, hogy kiálljunk az erényes, szép, jónak mondott vagy dicséretre méltó dolgok megmentéséért. Ha engedjük, hogy elménket szüntelenül az erény díszítse, életünket pedig erényes jellemvonásokkal ékesítjük, akkor közösségeink és intézményeink fejlődni fognak, gyermekeink és családjaink megerősödnek, a hit és a becsületesség pedig áldást hoz az emberek életébe. Bizonyságomat teszem és kijelentem, hogy mennyei atyánk mindegyik gyermekétől elvárja, hogy gyakorolja a becsületességet, előzékenységet, jó szívűséget, nagy lelkűséget, erkölcsösséget, és minden séges raggal ellátott erényt. Legyünk kellően alázatosak ahhoz, hogy kimutathassuk, képesek vagyunk e felelősségünk szerint cselekedni. Ez az én imám, Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
The choir and congregation will now join.
A kórus és a gyülekezet most elénekli a Nem épült homokra kezdetű himnuszt. Az ének után N.M. Dibb nőtestvér, a fiatal nők általános elnökségének második tanácsosa fog hozzánk szólni. Őt Russell M. Nelson Elder, a 12 apostol kvórumának tagja követi. A kórus ezután elénekli a Szeretet szól című éneket.
This is the 179th
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 179. félévi általános konferenciája.
Oh, number of years ago.
Jó pár évvel ezelőtt a helyi újságban felfigyeltem egy rövid cikkre, amit azóta sem felejtettem el. Négyen meghaltak a kanadai St. Catharinesben, mikor összedőlt a hídállvány, melyen dolgoztak. Hét munkást, akik több mint egy órán átkapaszkodtak a 40 méteres magasságban, azonban sikerült megmenteni. Teljesen megbabonázott ez a rövid történet. A beszámoló elolvasása után felhívtam a családot, családunk egyik jó barátját, aki St. Catharinesben lakik. Ő mondta el, hogy a munkások már egy éve a Garden City Skyway Bridge hidat festették, és már csak két hét kellett volna, hogy befejezzék, amikor megtörtént a baleset. Az eset után megkérdezték a tisztviselőket, miért nem viseltek az emberek semmilyen biztonsági felszerelést. A válasz egyszerű volt. Megvolt a biztonsági felszerelésük, csak úgy döntöttek, hogy nem veszik magukra. Miután az állványzat leszakadt, a túlélők egy tégerend a 3 centis peremébe kapaszkodva álltak az acélszerkezet maradványának 20 centis peremén, míg meg nem érkezett a mentőcsapat, akik daruval lehozták őket. Az egyik túlélő elmesélte, hogy miközben a hídon ott kapaszkodott, főleg a családja járt a fejében. Később ezt mondta, csak is az Úrnak köszönhetem, hogy ma itt vagyok. Én mondom, ez az egész nagyon félelmetes volt. Ez az eset számos leckét és hasonlatot tartogat számunkra. Bár a legtöbben soha nem kerülünk ilyen drámai, életveszélyes helyzetbe, azonban a személyes életünket tekintve olykor érezhetjük úgy, hogy igencsak rémisztő időszakon megyünk át. Megtapasztalhatjuk a magányt, a megtépázott emberi kapcsolatokból eredő fájdalmat, a kísértéseket, a bizalmunkkal való visszaélést, a testünk korlátait, vagy akár munkánk elveszítését, melyre pedig oly nagyon szükségünk lenne. Talán a csalódottság érzésével küszködünk, mert igaz lelkű reményeink és álmaink nem teljesednek be úgy, és akkor, ahogyan azt mi szerettük volna. Esetleg megkérdőjelezhetjük a képességeinket, és félünk, hogy kudarcot vallunk még az egyházi és családi elhívásainkban is. Azokat a kihívásokat és veszélyeket, melyekben ma élünk, beleértve a társadalom bűnnel szembeni toleranciáját is, előre megjövendölték az ősi és a ma élő proféták. Ezek ugyanolyan végzetesek és valóságosak lehetnek, mint lezuhanni egy 38 méter magas hídról a biztos halálba. Az életem nem tökéletes. Sok hasonló kihívással küszködök én is, mint ahogy ti mindannyian. Egyetértek azzal, amit a megmentett munkás mondott döbbenetes élményével kapcsolatban, amit az acélgerendába kapaszkodva élt át. Én mondom, ez az egész nagyon félelmetes. Fontos azonban megjegyezni, hogy a szentírásokban nagyon kevés történet van olyanokról, akik felhőtlen boldogságban éltek, és nem tapasztaltak meg semmilyen nehézséget. Úgy tanulunk és növekszünk, ha a hit, kitartás és személyes igazlelkűség által leküzdjük a kihívásokat. Megerősített engem Manson elnöknek a mennyei atyánkba és belénk vetett végtelen bizalma. Ezt mondta, ne feledjétek, ezt a munkát végezve jogosultak vagytok mennyei atyánk áldásaira. Nem azért hívott el benneteket kiváltságos helyetekre, hogy egyedül dolgozzatok bármiféle útmutatás nélkül, csupán a vakszerencsére hagyatkozva. Ellenkezőleg, ő ismeri a tehetségeiteket, látja elkötelezettségeiteket, és látszólagos hiányosságaitokat valós erőségetekké változtatja majd. Mennyei atyánk nem hagyott minket egyedül halandó próbatételünk során. Minden biztonsági felszerelést is megkaptunk tőle, melyre csak szükségünk lehet ahhoz, hogy sikeresen visszatérjünk hozzá. Megkaptuk tőle a személyes ima lehetőségét, a szentírásokat, az élő prófétákat és a szent lelket, melyek által vezet bennünket. Ezek használata időnként fáradtságosnak, furcsának és szörnyen divatja múltnak tűnhet. A megfelelő használatukhoz szorgalomra, engedelmességre és kitartásra van szükségünk. Ami azonban engem illet, úgy döntöttem, használni fogom. Mindannyiunknak úgy kell döntenünk, hogy használni fogjuk őket. A szentírásokból egy másik kulcsfontosságú biztonsági felszerelésről is tanulhatunk, ez pedig a vasród. Arra buzdítják a mi szabadítónk, Jézus Krisztus tanítványait, hogy ragadják meg szorosan ezt a rudat, mely biztonságban elvezeti őket az örök élethez. Lehinek az életfájáról szóló látomásáról beszélek, melyről a Mormon könyvében olvashatunk. A Mormon könyvebeli prófétának, Lehinek és fiának, Nefinek személyes isteni kinyilatkoztatás által egy látomásban megmutatták halandó próbatételünk körülményeit és az azt kísérő veszélyeket. Lehi azt mondja, és lőn, hogy sötét köd támadt. Igen, méghozzá egy rendkívül sötét köd, olyannyira, hogy akik az ösvényen elindultak, útjukat vesztették, így elkóboroltak és elvesztek. Ő azonban látott más tömegeket is előre törekedni, és jöttek, és megragadták a vasrud végét, és előre nyomultak útjukon, folyamatosan, szilárdan kapaszkodva a vasrudba, amíg előre nem jöttek, és lerogytak a földre, és ettek a fa gyümölcséből, vagyis az életfájának gyümölcséből. Lehi látomásából megtudjuk, hogy meg kell ragadnunk ezt a biztonsági korlátot, a saját szoros és keskenyös vényünk mentén végigfutó vasrudat, és szorosan bele kell kapaszkodnunk, míg el nem érkezünk végső célunkhoz, a mennyei atyánkkal való örök élethez. Nefi azt ígéri, hogy azok, akik szorosan megragadják a vasrudat, azok soha nem vesznek el, és az ellenség kísértései és tüzes nyilai sem tudják őket a vakságig legyőzni, hogy pusztulásba vezessék őket. Arra biztatlak benneteket, olvassátok el újra teljes egészében ezt a sugalmazott látomást. Tanulmányozzátok, elmélkedjetek felőle, és alkalmazzátok mindennapi életetekben. Mai kifejezéssel élve arra ösztönözlek benneteket, hogy ne ragadtassuk el magunkat, inkább ragadjuk meg a vasrudat, kapaszkodjunk bele erősen, és soha ne engedjük el. Nem mindig könnyű belekapaszkodni a vasrudba. Kortársaink vagy büszkeségünk nyomására időnként elengedjük, azt gondolva, hogy egyedül is visszatalálunk, majd kicsit később. Amikor ezt tesszük, tulajdonképpen otthagyjuk a biztonsági felszerelésünket. A látomásában Lehi sok olyan embert látott, akik elengedték a vasrudat. Ezt mondta. És sokan elvesztek szeme elől, idegen utakon kóborolva. Életünk nehéz időszakaiban néha talán mi is idegen utakon kóborlunk. Hadd nyugtassalak meg benneteket, hogy mindig van lehetőségünk visszatérni az útra. A bűnbánat által, melyet szabadítunk, Jézus Krisztus engesztelő áldozata tett lehetővé. Újra erősen megragadhatjuk a vasrudat, és ismét érezhetjük mennyei atyánk szerető útmutatását. A szabadító nyílt meghívást intézett hozzánk. Bánjátok meg bűneiteket, tartsatok ki, és ne eresszétek el a rudat. Nefihez hasonlóan, lelkem minden erejével arra intelek benneteket, hogy szívleljétek meg Isten szavát, és mindig, mindenben emlékezzetek parancsolatainak megtartására. Használjátok a biztonsági felszerelést, melyet megkaptatok. Ragadjátok meg, és higgyétek el, hogy mennyei atyánk meg fog áldani benneteket a szorgalmatokért. Tudom, hogy a visszaállított evangélium igaz, és tudom, hogy valóban Istennek egy élő profétája, Thomas S. Monson elnök vezet bennünket. Nagy kiváltság és áldás, hogy a lánya lehetek. Egyik este kissé csalódottnak éreztem magam, ezért ezt mondtam neki. Ó, apa, az egyház tagjaiként megtapasztalt áldások és a templom megígért áldásai annyira csodálatosak. Bárcsak kinyújtanánk a kezünket, és elfogadnánk őket. Gondolkodás nélkül így válaszolt. Valóban ezek jelentik a mindent. Tartsunk ki Jézus Krisztus evangéliumának örökkévaló igazságai mellett, mert valóban ezek jelentenek mindent. Ez az én szívből jövő imám, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
My beloved brethren and sisters, I am
szeretett fivéreim és nővéreim, nagyon hálás vagyok mindannyiótokért. Hálás vagyok a modern kommunikáció csodájáért is, amely lehetővé teszi, hogy a konferencia milliókhoz eljusson szerte a világon. A mai technológia segítségével lehetséges a vezeték nélküli telefonok általi gyors információcsere is. Nem régiben Wendy és én egy másik kontinensen jártunk egy megbízás kapcsán, amikor megtudtuk, hogy családunkba egy új kisbaba érkezett. A jó hír csupán néhány perccel azután kaptuk, hogy a kicsi megszületett a világ másik felén. De a modern technológiánál is bámulatosabb az a lehetőségünk, hogy mindenféle hardware, szoftver és havi szolgáltatási díj nélkül információt kaphatunk közvetlenül a mennyből. Ez egyik a legcsodálatosabb ajándékoknak, melyet az Úr kínál a halandóknak. Ez az ő nagy lelkű felhívása, hogy kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Ez a személyes kinyilatkoztatásra vonatkozó időtlen ajánlat Isten minden gyermekére kiterjed. Már-már szinte túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen. Pedig igaz. Én már kaptam ilyen mennyei segítséget, és reagáltam is rá. Azt is megtanultam, hogy mindig készen kell állnom a befogadására. Évekkel ezelőtt, amikor egy általános konferenciai beszédre készültem, egyik éjjel arra ébredtem békés álmomból, hogy egy gondolat erős benyomást tett az elmémre. Azonnal papírt, ceruzát kerestem, és amilyen gyorsan csak tudtam, lejegyeztem. Azzal a tudattal tértem ismét nyugovóra, hogy megörökítettem azt a csodás benyomást. Másnap reggel aztán, amikor elővettem a papíromat, legnagyobb megrökönyödésemre azt láttam, hogy írásom teljességgel olvashatatlan. Még mindig tartok papírt és ceruzát az éjjeli szekrényemen, de most már sokkal jobban ügyelek az írásomra. Ahhoz, hogy hozzájussunk a mennyei információhoz, először is erős hitre és mély vágyra van szükségünk. Őszinte szívvel, igaz szándékkal kell kérdeznünk, Jézus Krisztusba vetett hittel. Az igaz szándék azt jelenti, hogy az embernek valóban szándékában áll követni a kapott isteni útmutatást. Ezután szorgalmasan tanulmányoznunk kell a kérdést. Ezt az elvet akkor tanították meg a visszaállított egyház vezetőinek, amikor megkapták első leckéiket arról, hogyan lehetséges személyes kinyilatkoztatást nyerni. Az Úr ezt az utasítást adta nekik. Én azt mondom neked, hogy tanulmányoznod kell azt az elmédben, majd meg kell kérdezned tőlem, hogy helyese, és ha helyes, akkor te benned égővé teszem kebledet, érezni fogod tehát, hogy helyes.
Hogy felkészültek legyünk, ahhoz az is hozzátartozik, hogy ismerjük és követjük az Úr alapvető tanításait. Néhány időtálló igazsága általános érvényű, mint például ezek a parancsolatok. Ne lopj, ne ölj, ne tégy hamis tanú bizonyságot. Más tanítások vagy parancsolatok szintén általános érvényűek, például azok, amelyekre a sabatra, az úrvacsorára, a keresztelkedésre és a konfirmációra vonatkoznak. Más kinyilatkoztatások egyedi körülmények között adattak, például Noénak, hogy építsen bárkát, illetve olyan profétáknak, mint Mózes, Lehi és Brigham, hogy a követőiket vezessék biztonságba. Isten régóta meglévő mintája, mely alapján prófétákon keresztül tanítja gyermekeit, bizonyosságot ad nekünk, hogy ő megáldja minden egyes prófétáját, és megáldja azokat is, akik megfogadják a prófétai tanácsot. A próféta követésére érzett vágy nagy erőfeszítést igényel, mivel a természetes ember igencsak kevéssé ismeri Istent, és még kevésbé ismeri az ő prófétáját. Pál azt írta, hogy az érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Hatalmas változás jelent természetes emberből odaadó tanítványjá válni. Egy másik próféta azt tanította, hogy a természetes ember ellensége Istennek, az volt Ádám bukása óta, és az is lesz örökkön örökké, ha csak nem enged a Szentlélek hívásainak, és nem vetkőzi le a természetes embert, és válik szenté az Úr Krisztus engesztelése által, és lesz olyan, mint egy gyermek, engedékeny, szelíd, alázatos, türelmes, telve szeretettel, aki mindazon dolgoknak hajlandó alávetni magát, melyet az Úr jónak lát kiszabni rá, éppen úgy, ahogy egy gyermek veti alá magát az atyának. Nemrégiben megfigyelhettem egy eféle hatalmas változást egy férfiban, akit körülbelül tíz éve ismertem meg. Egy szövegkonferencián találkoztunk, ahol a fiát az új szövegelnökség tagjaként támogatták. Ez az apa nem volt tagja az egyháznak. Fia elválasztása után átkaroltam, és megdicsértem, hogy ilyen remek fiút nevelt fel. Aztán nyíltan kijelentettem. El fog jönni a nap, amikor majd szeretné, hogy ezt a fiút önhöz és a feleségéhez pecsételjék egy szent templomban. Amikor elérkezik ez a nap, megtisztelne, ha én végezhetném az összepecsételést. Az ezt követő évtizedben nem találkoztunk. Aztán 6 hete felkeresett az irodámban a feleségével együtt. Barátságosan üdvözölt, és elmesélte, mennyire megdöbbentette az akkori kijelentésem. Sokáig nem is foglalkozott vele, egészen addig, míg a hallása romlani kezdett. Ekkor ráébredt arra, hogy teste öregszik, és az e földön töltött ideje valóban véges. Idővel teljesen elvesztette a hallását. Ugyanabban az időben azonban megtért, és csatlakozott az egyházhoz. Beszélgetésünk során így foglalta össze gyökeres átváltozását. El kellett veszítenem a hallásomat ahhoz, hogy oda tudjak figyelni üzenetének óriási jelentőségére. Akkor pedig rádöbbentem, mennyire szeretném, ha szeretteim hozzám lennének pecsételve. Most érdemes vagyok, és felkészültem. Megkérhetném, hogy elvégezze a pecsételést? Boldogan megtettem, Isten iránti mély hálával eltelve. Az efféle megtérés további lelki tökéletesedés követhet. A személyes kinyilatkoztatás tovább finomodva végül lelki tisztánlátást eredményez. A tisztánlátás megszűrést, szétválasztást és felismerést jelent. A lelki tisztánlátás ajándéka égi ajándék. Lehetővé teszi az egyház tagjainak, hogy meglássanak láthatatlan dolgokat, és megérezzenek kézzel megfoghatatlan dolgokat. A püspökök jogosultak erre az ajándékra, amikor eleget kell tenniük azon feladatuknak, hogy megtalálják a szegényeket, és gondoskodjanak a szükséget látókról. Ezzel az ajándékkal a nőtestvérek megvizsgálhatják a világ irányvonalait, és kiszűrhetik azokat, amelyek népszerűségük ellenére sekélyesek, vagy akár veszélyek is lehetnek. Az egyháztagok tisztán láthatják, melyek a hamis és mulandó, és melyek felemelő, tartós és jellemformáló dolgok. A tisztánlátás szerves részét képezte néhány fontos tanításnak, melyet John Taylor elnök adott sok-sok évvel ezelőtt. Azt tanította a cövekelnököknek, püspököknek és más jelenlévőknek. Jogában áll az e tisztségeket betöltőknek, hogy elnökségeik, kötelességeit illetően megkapják Isten szavát, hogy ezáltal még hatékonyabban vihessék véghez Isten szent céljait. Eme elhívások vagy papsági pozíciók egyike sem az azt viselők személyes előny szerzésére, meggazdagodására vagy dicsőségére adatot, hanem kifejezetten azért, hogy mennyei atyánk céljai megvalósuljanak, és Isten királysága felépüljön a földön. Mindannyian törekszünk megérteni, majd pedig teljesíteni Isten akaratát, és ügyelünk arra, hogy azok is így tegyenek, akiket a gondjainkra bíztak. Ahhoz, hogy mindannyian személyre szabott kinyilatkoztatást kaphassatok, egyéni szükségleteiteknek és feladataitoknak megfelelően követnetek kell bizonyos irányelveket. Az Úr arra kért titeket, hogy legyen bennetek hit, remény, jó szívűség és szeretet egyedül isteni dicsőségére tekintő szemmel. Így aztán, ha szilárd hit, remény, tudás, erény, mértékletesség, türelem, testvéri kedvesség, isteniség, jó szívűség, alázatosság és szorgalom jellemez benneteket, akkor már kérhettek és adatik nektek, kopogtathattok és megnyittatik nektek. Az Istentől jövő kinyilatkoztatás mindig összhangban áll az ő örök törvényével. Soha nem mond ellent az ő tanának. Az Istenség iránti megfelelő tisztelet teszi ezt lehetővé. A Mester ezt tanította. Én az Úr irgalmas és könyörületes vagyok azokkal szemben, akik félnek engem, és örömöt lelek azok megtisztelésében, akik mindvégig közlelkűségben és igazságban szolgálnak engem. Nagy lesz az ő jutalmuk, és örök lesz az ő dicsőségük. És nekik minden rejtelmet kinyilatkoztatok, és tudatni fogom velük akaratomat, minden olyan dolgot illetően, mely királyságomhoz tartozik. A kinyilatkoztatás nem mindig egyszerre adatik, jöhet fokozatosan is. Így szól az Úristen, sort sorra, előírást előírásra, itt egy kicsit, és ott egy kicsit adok az emberek gyermekeinek, és áldottak azok, akik hallgatnak előírásaimra, és meghallják tanácsomat, mert bölcsességet tanulnak, mert annak, aki befogadja, többet adok. A türelem és a kitartás része az örök fejlődésünknek. A proféták írásaiból tudhatjuk, mit éreztek, miközben kinyilatkoztatást kaptok? Joseph Smith és Oliver Cowdery elmondták, hogy a fátyol elvétetett elménkről és értelmünk szemei megnyíltak. Joseph F. Smith elnök ezt írta. Amint elgondolkoztam ezeken a megírt dolgokon, értelmem szemei megnyíltak, és megpihent rajtam az Úr lelke. Minden utolsó napi szent kiérdemelheti a személyes kinyilatkoztatást, a felhívás, hogy kérjünk, keressünk és zörgessünk az isteni útmutatásért, azért lehetséges, mert Isten él, és Jézus az ő fia, az élő Krisztus. Azért lehetséges, mert ez az ő élő egyháza. Mi áldottak vagyunk ma azért, hogy Thomas S. Monson elnök az ő élő profétája. Imádkozom azért, hogy meghallgassuk és megfogadjuk az ő profétai tanácsát, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Csodálatos volt ez az ének, és a megjelenésetek is. Most pedig örömömre szolgál, hogy én szólhatok hozzátok. Beszédemet követően az ülést a kórus éneke zárja, melynek címe Cselekedtem-e valami jót? A záróimát ezután Enrique R. Falabella Elder mondja 70-ektől. Szeretett testvéreim! Jézus Krisztus evangéliuma és irántatok érzett szeretettel a szívemben köszöntelek benneteket ezen a csodálatos reggelen. Hálás vagyok a kiváltságért, hogy előttetek állhatok, és imádkozom azért, hogy átadhassam mindazt, amiről úgy érzem, hogy el kell nektek mondanom.
Néhány évvel ezelőtt olvastam egy cikket Dr. Jack McConnell-től. Virginia állam délnyugati dombjai között nevelkedett az Egyesült Államokban. Édesapja metodista lelkész volt, édesanyja 7 gyermekről gondoskodott otthon. Nagyon szerény körülmények között éltek. Felidézte, hogy gyermekkorában a családjával minden nap körülülték az ebédlőasztalt, majd pedig édesapja mindegyüket sorra megkérdezte, és te mit tettél ma valaki másért? A gyerekek eltökélték magukat, hogy minden nap tesznek valami jót, hogy aztán beszámolhassanak édesapjuknak arról, hogy segítettek valakinek. Dr. McConnell ezt a szokást édesapja egyik legértékesebb örökségének nevezte, mert ezek az elvárások és ezek a szavak arra inspirálták őt és testvéreit, hogy egész életükön át segítsenek másokat. Felnövekedvén a szolgálat iránti indítatásuk egy belső vágyjá változott, hogy másoknak segítsenek. Dr. McConnell kiváló orvosi pályafutása mellett, mely során a tuberkulózis felismeréséhez használt Tyne-teszt kifejlesztését igazgatta, részt vett a gyermekbénulás elleni oltóanyag kezdeti kutatásában, felügyelte a Tylenol nevű láz- és fájdalomcsillapító kifejlesztését, és közreműködött a mágneses rezonancia alapú képalkotás, vagyis az MRI kifejlesztésében, és létrehozott egy önkéntes gyógyítóknak nevezett szervezet, ahová nyugdíjas orvosokat és egészségügyi szakembereket toborzott, hogy önkéntes alapon, ingyenes klinikákon szolgálják a biztosítással nem rendelkező munkásokat. Dr. McConnell azt mondta, hogy nyugdíjba vonulása óta a szabad ideje heti 60 órányi ingyenes munkára változott. Erről léte viszont növekedett, és az életével annyira elégedett, mint még soha ezelőtt. A következő kijelentést tette. Az életem egyik látszólagos ellentmondása az, hogy az önkéntes gyógyítók nevű szervezet nekem többet nyújtott, mint a betegeimnek. Az Egyesült Államokban mostanra már több mint 50 ilyen klinika működik. Természetesen nem lehetünk mindannyian olyanok, mint Dr. McConnell, aki klinikák alapításával segít a szegényeknek. Mások szükségletei azonban mindig segítő kezekért kiáltanak. És mindannyian tehetünk valamit, ami enyhít mások szenvedésein. Pál apostol arra buzított, hogy szeretettel szolgáljunk egymásnak. Idézzük csak fel Benjamin király szavait a Mormon könyvéből. Amikor embertársaitok szolgálatában vagytok, akkor is csak Istenetek szolgálatában vagytok. A szabadító ezt mondta tanítványainak, mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, az megtartja azt. Úgy vélem, a szabadító azt mondja nekünk, hogy ha csak nem veszítjük el magunkat mások szolgálatában, saját életünknek nincs sok célja. Azok, akik csak maguknak élnek, képletesen szólva, emberileg elfonnyadnak, és elveszítik életüket. Míg azok, akik mások szolgálatában elveszítik önmagukat, növekednek és virágba borulnak, és így megmentik az életüket. Az 1963-as októberi általános konferencián, amelyen ezen a konferencián támogattak engem a 12 apostol kórumának tagjaként, David O. McKay elnök a következő kijelentést tette. Az ember legnagyobb boldogsága abból származik, ha elveszíti magát mások szolgálatában. Gyakran csak élünk egymás mellett, és a szívünk nem is kommunikál egymással. Gyakran karnyújtásnyira vannak tőlünk azok, akik könyörögve így kiáltanak fel. Nincsen év balzsamolaj Gileádban. Biztos vagyok abban, hogy az egyház minden tagjának szándékában áll segíteni a szükséget szenvedőknek. A keresztelésünkkel szövetséget kötöttünk, hogy hajlandóak leszünk egymás terheit viselni, hogy azok könnyűek lehessenek. Hányszor érintette meg már szívünket az, amikor láttuk, hogy valaki szükséget szenved? Hányszor állt már szándékunkban, hogy majd mi leszünk az, aki segíteni fog? És hányszor avatkozott közbe a mindennapi élet, és mi hagytuk másra a segítségnyújtást, azzal nyugtatva magunkat,
hogy valaki majd biztosan gondoskodni fog erről is. Annyira leköt bennünket életünk forgataga. Ha azonban tennénk egy lépést hátra, és jól megnéznénk, hogy mit is teszünk valójában, rájönnénk, hogy a lényegtelen dolgok sűrűjében merültünk el. Más szavakkal élve, túl gyakran töltjük az időnket olyan dolgokkal, melyek a teljes képet szemléve nem sokat számítanak, és közben elhanyagoljuk az igazán fontos dolgokat. Sok évvel ezelőtt hallottam egy verset, mely azóta is kísér, és én igyekszem e szerint terelgetni az életemet. Ez az egyik kedvencem. Átkönnyeztem számtalan éjszakát, mert vak voltam, s nem láttam át, mikor szükséget szenvedett egy jó barát, ám még soha nem éreztem a megbánás szikráját sem, mikor több kedvesség támad bennem valaki iránt. Testvérek, körülvesznek bennünket olyanok, akiknek szükségük van a figyelmükre, biztatásunkra, támogatásunkra, vigaszunkra és kedvességünkre, legyenek akár családtagok, barátok, ismerősök, vagy idegenek. Mi testesítjük meg az Úr karját itt a Földön, és ezért az a feladatunk, hogy szolgáljunk és felemeljük az ő gyermekeit. Ő tőlünk függ, mindannyiunk hajlandóságától. Esetleg így panaszkodhattok, így is minden nap épp, hogy csak elvégzek mindent, amit kell, hogyan tudnék másokat is szolgálni? Mi többet tehetnék? Kicsivel több mint egy éve a születésnapom előtt interjút készített velem a Church News című egyházi heti lap. Az interjú végén a riporter megkérdezte, hogy számomra mi lenne az ideális ajándék, melyet az egyháztagok világszerte adhatnának nekem. Azt válaszoltam, keressenek valakit, aki nehézségekkel küzd, beteg vagy magányos, és tegyenek érte valamit. Túláradó öröm töltött el idén, amikor születésnapomkor több száz képeslapot és levelet kaptam egyháztagoktól a világ minden tájáról, melyben beszámoltak arról, hogy miként teljesítették születésnapi kívánságomat. Az elvégzett különféle szolgálatok között segélycsomagok összekészítésétől a kerti munkáig mindenféle dolog szerepelt. Több tucat elem is osztály adta feladatul a gyerekeknek, hogy végezzenek valamilyen szolgálatot, majd pedig elküldték nekem az ezekről szóló beszámolókat. El kell mondjam, hogy ezek a feljegyzések a legkreatívabb formákban érkeztek. Sokan különféle alakú és méretű könyvekbe szerkesztették a különálló lapokat. Néhányban a gyermekek által kiszínezett rajzok vagy kártyák szerepeltek. Az egyik nagyon kreatív elemi osztály egy nagy bödönnyi, általuk csak szívmelengető szőrmóknak nevezett kis kabalát küldött. Én is szeretem volna tudni, hogy ez micsoda, de ezek mindegyike egy-egy szolgálatot képviselt, melyet az év során valamelyik elemis gyermek végzett. Csak elképzelni tudom azt a boldogságot, amit ezek a gyerekek érezhettek, amikor elmesélték az általuk végzett szolgálatot, és a kis szőrmókot beletették a bödönbe. Hadd osszak meg veletek néhány üzenetet abból a rengeteg ajándékból, melyeket kaptam. Az egyik kisgyermek ezt írta. A nagyapám szélütést kapott, és én fogtam a kezét. Egy 8 éves kislánytól ezt kaptam. Nővéremmel úgy szolgáltunk anyukánkat és a családunkat, hogy kitakarítottunk a játékos szekrényt, és rendet raktunk benne. Eltartott néhány óráig, de jól szórakoztunk. A legjobb az volt benne, hogy anyukánknak ez meglepetés volt, és nagyon boldoggá tette, mivel nem is kért rá minket, hogy megtegyük. Egy 11 éves lány ezt írta. Az egyházközségemben van egy család, akiknek nincs túl sok pénzük. 3 kislányuk van. Az anyukának és az apukának el kellett mennie valahová, így felajánlottam, hogy vigyázok-e a 3 kislányra. Amikor az apuka egy 5 dollárost akart nekem átnyújtani, azt mondtam, hogy nem fogadhatom el. Az én szolgálatom az volt, hogy ingyen vigyáztam a kislányokra. Egy elemis gyermek Mongóliából azt írta, hogy vizet húzott a kútból,
hogy ne az édesanyjának kelljen. Egy 4 éves kisfiú elemis tanárának segítségével ezt üzente, idézem. Apukám néhány hétig katonai kiképzésre ment. Az én különleges feladatom az, hogy anyukámat megpuszilgassam és megölelgessem. Egy 9 éves lány azt írta, én epret szedtem a dédnagymamámnak. Jó érzés volt ideben. Egy másik ennyit írt. Játszottam egy magányos gyerekkel. Egy 11 éves fiútól ezt kaptam. Elmentem egy néni házához, és kérdeztem tőle néhány dolgot, majd elénekeltem neki egy éneket. Jó érzés volt meglátogatni. Boldog volt, mert soha senki nem látogatja meg. Ez a legutóbbi üzenet emlékezetembe juttatta Richard L. Evans Elder, a 12. kvóruma egykori tagjának szavait, aki sok évvel ezelőtt ezt írta. A fiatalabbak számára nem könnyű megérteni azt a magányt, ami akkor jön az ember életébe, amikor a felkészülés és elvégzés idejét felváltja, a dolgok elrendezésének és félretételének ideje. Hosszú-hosszú ideig az otthoni a középpontjában vagy, akivel mindenki foglalkozik, majd szinte azonnal a pálya széléről kell figyelned a menetet. Ilyen az, amikor magányossá válik az ember. Sokat kell élni ahhoz, hogy megtudjuk, milyen üres lehet egy olyan szoba, ahol csak bútorok vannak. Olyas valakire van szükség, aki a fizetett szolgálaton vagy intézeti gondoskodáson túl nem pusztán kötelesség tudatból segít a múlt emlékeit felolvasztani és melegen tartani őket az úzmarás jelenben. Nem hozhatjuk nekik vissza a fiatalság hajnali óráit, azonban segíthetünk élvezniük a napnyugta kellemes ragyogását, melyet a mi gondoskodásunk és lankadatlan szeretetünk tesz csodálatossá. Kaptam születésnapi üdvözöllapokat a fiatal férfiak és fiatal nők osztályaiból is. Ők takarókat készítettek kórházak számára, népkonyhákon önkénteskedtek, halottakért végeztek keresztelkedéseket, és számos másfajta szolgálatot is végeztek. A segítőegyletek, ahol mindig segítségre lehet lelni, minden eddigit felülmúló mértékben végeztek szolgálatot. A papsági csoportok ugyanígy tettek. Testvérek, kevésszer érzékenyültem el annyira, és voltam annyira hálás, mint akkor, amikor Monson nőtestvérrel szó szerint órákig olvastuk ezeket az ajándékokat. Szívem most is csordultig van, miközben erről beszélek, és elgondolkodom azokon az életeken, melyek áldásban részesültek, az adakozók épp úgy, mint azok, akik abban részesültek. Máté könyve 25. fejezetének szavai jutnak eszembe. Jertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjúhoztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tábláltunk volna, vagy szomjúhoztál és innodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel, ez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Drága fivéreim és nőtestvéreim, tegyük fel magunknak mi is a kérdést, mely Dr. Jack McConnell és testvéreit fogadta minden este az ebédlő asztalnál. Mit tettem ma valaki másért? A jól ismert himnusz szavai érintsék meg szívünk húrjait, és leljenek otthonra benne. Nem fogom elénekelni. Cselekedtem-e valami jót e nap? Segítettem-e valakin én? Felvidítottam-e a szomorkodókat? Ha nem, hát elbuktam én. Könnyebb lettem a bárkinek a terhe, mert azt megosztotta velem. A betegnek, fáradtnak segítettem-e? Mikor szükség volt rám, jöttem-e? A szolgálat, amelyre mindannyiunkat elhívtak, az Úr Jézus Krisztus szolgálata. Ő mindannyiunkat zászlaja alá fogad, arra buzdítva, hogy kerüljünk közelebb hozzá. Ezt mondja nektek és nekem is. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ha valóban odafigyelünk, akkor meghallhatjuk ezt a távoli hangot, ami hozzánk és máshoz is így szól. Jól vagyon, jó és hű szolgán. Legyünk mindannyian jogosultak, Urunk, ezen áldására. Ezért imádkozom. Az ő nevében. Igen, Jézus Krisztus nevében. Szabadítónk nevében. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
szerető mennyei atyánk, fejet hajtunk ma reggel előtted, és megköszönjük neked azt a lehetőséget, hogy hallhattuk prófétánk hangját, szavait. Nagyon hálásak vagyunk azokért az érzésekért, amelyeket éreztünk, azokért a bizonyságokért, melyek a szívünkben bevésődtek, és az az elhatározásért, hogy betartsuk a parancsolataidat. Nagyon hálásak vagyunk prófétánkért, Thomas S. Monson elnökért, az ő tanácsosaiért és a 12 apostol kóruma tagjaiért. Kérünk téged, áld meg őket egészséggel és a lelkeddel, hogy ők tudják vezetni ezt a nagyszerű egyházat. Atyánk, most arra kérünk, hogy áldj meg bennünket, hogy követni tudjuk azokat a tanácsokat, amelyeket itt a konferencián hallhattunk. És áldj meg bennünket, hogy újra hallhassuk majd a szavadat, miközben majd olvassuk ezeket az elhangzott beszédeket. Védj meg minket az otthonainkban. Kérünk téged, hogy állj meg minden szükséges áldással, mert a családainkban szükség lehet, hogy harmóniában is szeretetben élhessünk együtt. Áld meg a szenteket, és segíts nekik, óvd őket. Nagyon szeretünk téged, és ezt mondjuk Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 179th Semi-Annual General Conference.
Ez volt az utolsó napok szentjei Jézus Krisztus Egyházának 179. félévi általános konferenciának negyedik ülésszaka. A beszélők az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerültek ki. A zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatta. A közvetítést a Banville Communications közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, illetve bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.